kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
9 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A háború eszközei adják át helyüket a béke eszközeinek, fogalmazott 14. Leó pápa vasárnap. A Szentatya vasárnap, annak a Szent Péter téren bemutatott ünnepi misének a végén imádkozta el az úrangyalát, amelynek keretében 7 szentet avatott. Beszédében a missziók világnapja alkalmából hangsúlyozta, hogy az egész egyház misszionárius, tűzszünetet sürgetett Myanmarban és folyamatos imát kért, a békéért minden háború sújtott a térségben. A háború eszközei adják át helyüket a béke eszközeinek, inkluzív és építő párbeszéd útján, kérte a Szentatya, majd hozzátette. Bízzuk a szűzanya és az új szentek közbenjárására, folyamatos imánkat a békéért a Szentföldön, Ukrajnában és a háború sújtotta más helyeken. Isten adjon minden vezetőnek bölcsességet és álhatatosságot, hogy előre haladjanak az igazságos és tartós béke keresésében. Az illegális migráció és az embercsempészet elleni küzdelem, valamint az energetika, a tudomány, a kultúra és az oktatás területén is kiváló a Magyarország és Bulgária közötti együttműködés, mondta a bolgár köztársaság elnöke a magyar államfővel folytatott megbeszélés után Szófiában. Rumen Radev emlékeztetett, idén ünnepeljük a két ország közötti diplomáciai kapcsolatok felvételének 105. évfordulóját, s Magyarország és Bulgária jó példát mutat a barátság és az együttműködés területén. Elmondta, a két ország között jelentősen fejlődnek a kereskedelmi kapcsolatok, Magyarország a vezető külföldi befektetők körébe tartozik. Hozzátette, hasonló állásfoglaláson vannak a közlekedés és az energia területén is. A bolgár elnök megköszönte Magyarország segítségét, amelyet az Bulgária schengeni csatlakozásához nyújtott, valamint a bolgár kisebbség érdekében tett segítséget. Emlékeztetett a tavaly Budapesten felavatott bolgár kulturális központ létrehozására is, amely magyar támogatással valósulhatott meg. Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn hivatalában fogadta Alekszandar Vučićot, a szerb köztársaság elnökét, tájékoztatta a távirati irodát a miniszterelnöki kommunikációs főosztály. A tárgyaláson a magyar-szerb gazdasági kapcsolatokról és a két ország energetikai és ellátásbiztonsági kérdéseiről is egyeztettek. A nemzet a 21. században is alapja az állampolitikának, és feltétele a demokráciának, mondta Alice Weidel, az Alternatív Németországért pártfrakció vezetője és társelnöke, a Németország és Európa címmel tartott előadásán hétfőn a Várkert bazárban. A német politikus úgy fogalmazott, az Alternatív Németországért párt víziójának kiindulása alapvetése a nemzet. A szuverén nemzetállam az alapja a demokráciának, szabadságnak és önrendelkezésnek, hangsúlyozta. Hozzátette, a felelősségteljes politikusok szolgálják a polgárokat, nem pedig uralkodnak felettük. Megöli Magyarország ellátásbiztonságát, ha az Európai Unió ellehetetleníti az orosz energiahordozók importját. Ez tény, amelynek semmi köze nincs a politikához, jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Luxemburgban. A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető az Európai Unió energiaügyi tanácsülésén felszólalva először is leszögezte, hogy az orosz energiaforrások elvágásával veszélybe kerülne Magyarország ellátásbiztonsága, az áremelkedésről már nem is beszélve. Ennek kapcsán kiemelte, hogy az energiaellátás hazánk számára nem politikai, hanem fizikai és földrajzi kérdés, mivel a meglévő infrastruktúra egyszerűen nem alkalmas megfelelő volumenű importra, ha az orosz földgáz és kőolaj szállítását beszüntetik. Végül az időjárásról. Többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, csak átmenetileg szakadozhat fel a felhőzet. Az ország északi-északnyugati felén fordulhat elő kisebb, időszakos esőzápor. A déli-délkeleti szél megélénkül, északkeleten viszont mérsékelt vagy gyenge marad a légmozgás. Az északi középhegység tágabb környezetében 5 és 13, máshol 14 és 20 fok között alakul a hőmérséklet. Híreket hallottak.
Reklám.
Amíg megfelelésből létezel, nem vagy szabad. Kádár L. Gellért az októberi képmás címlapján. Olvashatunk egy tájföldi szerelem történetéről, barangolhatunk a Rikkancsok idejében, Szabó Magda dolgozószobáiban, vagy kirándulhatunk Provence és Tokaj tájain. Választ kapunk arra, hogy lehet-e egy kóborkutya terapeuta, és hogy hogyan függ össze a gyerek felnőtté válása a szülők párkapcsolatával. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Használja ön is a Szent István Rádió mobil alkalmazását, melyen keresztül elérhető az adás bárhol. Október a szűzanya hónapja. Applikációink segítségével a rózsafüzért is imádkozhatják hallgatóink. Keressék az ingyenesen elérhető alkalmazást az Apple Store és a Google Play kínálatában.
Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vízitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja, orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Tudományról, kultúráról mindenkinek. A Szent István Rádió magazin műsorát hallják.
Szeretettel köszöntöm valamennyi kedves hallgatónkat, a mikrofonnál Tikovics Ernő. A mai műsorban elsőként Xanthusz János amerikai tevékenységéről hallanak, majd ellátogatunk Budafokra, a Pezsgő és Bor városába, ahol egy új időszaki kiállítás várja a Pezsgő iránt érdeklődőket. Természettudós, utazó, néprajzkutató, gyűjtő, állatkertigazgató, kalandosúti könyvek szerzője. Mindez egy személyben a 200 éve született és 1894-ben elhunyt Xanthusz János. A mai adás első részében talán legkiválóbb hazai ismerője árnyalja a róla itthon és a nagyvilágban kialakult képet. Október 10-én rendezett a Közszolgálati Egyetem egy konferenciát Xanthusz János születésének 200. évfordulója alkalmából. Az előadók között volt dr. Gyarmati János régész, néprajzkutató, a Néprajzi Múzeum főmuzeológusa. Előadása arról szólt, hogy Xanthusz János vajon Old Shatterhand, vagy Hári János. Eléggé provokatívan tette fel a kérdést.
Hát ugye ez két dolog indokolja. Először az Old Shatterhandség. Azt talán Magyarországon elég elterjedt a köztudatban, hogy van egy olyan elképzelés, hogy a Carmine Old Shatterhand Xanthusz Jánosról mintázta, aminek ugye az az alapja, hogy Carmine-nek ugye legismertebb regény a Vinnetú, és ennek a főszereplője egy csomó olyan foglalkozást űz a regény elején, amit Xanthusz is állított magáról, és ez önmagában ugye hozta már ezt a párhuzamot, amit aztán megerősítettek az 1950-es, 60-as években született regények, amiket németre, ahogy ott az előadásban fogalmaztam, kelet-németre is lefordítottak. Ugye ez egyáltalán nem volt lényegtelen a 60-as, 70-es években, hogy Kelet-Németországban adtak ki egy könyvet. Ráadásul ugye Radebajban van egy Karmai Múzeum, és akkor ez a konglomerátum hozta magával azt a elképzelést, amiről szó volt már, hogy esetleg Karmai nem csak, hogy Santusról mintázta ezt a képet, hanem őt magát kérte meg, hogy engedje meg, hogy róla mintázza, sőt állítólag egy levelezésük is volt. Na most ma azért azt mondhatjuk, hogy egyrészt ennek a levelezésnek nincsen nyoma. Maga a Radevajli Múzeum tagadja, hogy ilyen levelezés létezett volna. Az én írásban föltett kérdésemre elutasító választ adtak.
Azt olvastam, bocsánat, az interneten, hogy a magyar látogatóktól már a teremőröknek feláll a szőr a hátán, mert mindegyik ezt kérdezi, és keresi azt a levelet, ami ezt úgymond bizonyítaná.
Hát ezt én nem hallottam, simán el tudom képzelni, hogy így van, de a lényeg az, hogy amikor az egyik kollégám foglalkozott ezzel az egész történettel, akkor engem kért meg arra, hogy írjak a múzeumnak egy úgymond hivatalos levelet a mi múzeumunk részéről, és ezt a választ kaptuk, tehát ezt kell elfogadnunk, hogy ilyen levél nem létezik. És ahogy említettem, ez a bizonyos kolléganő, Főzi Vilma, elég szépen végigvezette azt, hogy ez az egész, most már akkor így mondanám, hogy az egész toposz hogy alakult ki, hogy jelenik meg egy ifjúságnak írt regénybe, az, hogy gördítik tovább, fordítják le németre, és akkor tesznek hozzá még elemeket. Tehát azt mondhatnánk, ez az én véleményem, tudom, hogy senkit nem fogok meggyőzni, és aki ebben akar hinni, az továbbra is ebben fog hinni, és továbbra is terjedni fog ez az elképzelés, de az én véleményem az, hogy semmi nem támasztja alá ezt az állítást, ezt a vélekedést. Tehát ennyi mondjuk, ami Olcsáterrendet illeti.
Bocsánat, egy pillanat, igen. De miért kellett volna engedélyt kérnie Santustól Karmánynak, hiszen nem a nevét használta föl, csak néhány tulajdonságát, olyat, amivel sokan bírtak a vadnyugaton.
Persze, teljesen jogos, amit mondtam, miért kellett volna engedélyt kérni, hiszen meríthetett volna Santus életéből. Ugye az előbb ezt nem említettem, de ez egy fontos dolog a kérdésének a másik felére is, erre a Hári János történetre is. Ugye Santus leveleiből született egy könyv, ami 1858-ban jelent meg. Ezek azok a levelek, amelyeket a családjának írt az amerikai emigrációja során, történetesen, amiről ebben a könyvben szó van, illetve azok a levelek, amik ebben a könyvben szerepelnek, azok 1852 és 1800, ha jól emlékszem, 56-57 közöttiek, és akkor ezekben a levelekben említést tesz ezekről a foglalkozásokról, tehát hogy zongoratanító, nyelvtanár, vasúti nyomvonal, kijelölő, stb. Ilyen foglalkozásokat űzött, állítja magáról ugye Santus ezekben a levelekben, és ez az, ami megjelenik ugye Old Shatterhand alakjába. És teszem hozzá egyébként, hogy ez a könyv, illetve pontosabban erről készült kivonat, nem az egész könyv, hanem ha jól emlékszem, egy 10 oldalas kivonat Hunfalvi Jánosnak a fordításában megjelent németül. Nem kizárt természetesen, hogy ezt a könyvet, vagy ezt a kivonatot akár Kálma is ismerhette, bár tudomásom szerint ennek sincs nyoma, hogy az ő könyvtárában ez meg lett volna ez a könyv, de nem tudhatjuk, hogy ezt esetleg ismerte, és ebből éppenséggel meríthetett a regényéhez. Ez a dolognak az egyik része. A másik része pedig, hogy egyáltalán mit hihetünk el Santusnak ebbéli állításaiból, amik a hazaküldött leveleiben és a levelei nyomán ugye megszületett, 1858-ban megszületett könyvben állít, és én erről beszéltem alapvetően az én előadásomban. Összevetve az ezekben a levelekben és a könyvben szereplő állításokat, azokkal az információkkal, amelyeket erről az időszakról, az ő életéről lehet tudni. Hozzá kell tenni, hogy ez az időszak, tehát ez az 1852-1856 közötti időszak, ez az egyik leginkább ismeretlen periódus a Santus életének, hiszen lényegében semmi más forrás nem áll rendelkezésre, csak amit ő állított magáról, azaz küldött haza leveleket. Nagyon elszórt egyéb források vannak, ugye azt tudjuk, hogy 1852 júniusában érkezik meg az Egyesült Államokba, ez egyértelműen igazolható, hiszen fennmaradt egy olyan ajánlólevél, amit Kossuth Lajos adott Santusnak New Yorkban 1852 július 16-ai dátummal, tehát tudjuk, hogy akkor New Yorkban volt. Azt is elég biztosan tudhatjuk, hogy ugyanezen a nyáron már St. Louisban tartózkodott, és ott kért amerikai állampolgárságot, és aztán, ahogy ebben az előadásban fogalmaztam, eltűnik a radarról, hiszen nincsenek független források. A független források azok ugye lehettek, vagy lehettek volna, sőt biztosan voltak úgynevezett osztrák kémjelentések, hiszen a szabadságharc bukása után folyamatos volt az emigrációba került magyarok, és persze nem csak magyarok, ez lengyelek, tehát bárki, akik a monarchia alatt valahogy voltak, megfigyelése. Maradtak fenn kémjelentések Santuznak a londoni tartózkodásáról, ez 1850 november és 1852 mondjuk júliusa, májusa közé tehető, és tudjuk azt, hogy voltak osztrák besúgó kémek az Egyesült Államokban is. Ezek a jelentések azonban sajnos megsemmisültek a bécsi levéltár, ha jól emlékszem, 1928-as leégését követően, de tudjuk azt, hogy egy összefoglaló megmaradt ezekből a jelentésekből, amit ahhoz az aktához csatoltak hozzá, ami Santusnak a kegyelmi kérvénye volt. Ugye ő kétszer is, ha jól emlékszem, kétszer is folyamodott kegyelemért, először elutasították még, amikor ő Angliában volt, másodjára pedig akkor, amikor Ferenc Józsefnek gyereke született, és ugye ez egy alkalom volt arra, hogy az elítélt szabadságharcosoknak kegyelmet adjanak, és ekkor folyamodott második alkalommal Santus kegyelemért, amit meg is kapott, és ehhez az aktához csatolták hozzá ezt az összefoglalót, ami a korábbi kémjelentésekből készült, és ebben annyi áll, hogy nagyobb figyelmet nem érdemel az amerikai tevékenysége, mert hát ott lényegében polgári foglalkozásokat űzött, a vasútépítésen dolgozott, stb. Stb. Tehát lényegében ez az egyetlen független forrás. És ehhez képest állítja saját magáról Santus azt, hogy ő különböző expedíciókban vett részt 1852 és 56 között. Ezek részben tudományos expedíciók voltak, már abban az értelemben, hogy abban az időszakban európai utazók és tudósok nagy expedíciókat vezettek, döntően New Orleansból kiindulva, és ezek gyűjtő expedíciók voltak, tehát az volt a céljuk, hogy feltárják természetrajzi értelemben az Egyesült Államok különböző vidékeinek az élővilágát, természetrajzi viszonyait, beleértve a mexikói öböl területét is, és hát ezt állítja Santus a leveleiben, hogy ezekben az expedíciókban vett részt.
Egy pillanat, ezeket a leveleket a nagy nyilvánosságnak szánta, vagy csak családi igen. körbe?
Igen, ez egy fontos kérdés, ezeket a leveleket a családjának írta. Szót kell ejteni az édesanyjáról természetesen, illetve neki két testvére volt, egy lánytestvér és egy öccse, aki 1832-ben született, és nekik írta ezeket a leveleket. Tehát tulajdonképpen azt mondhatnánk, hogy igazából ezek olyan magánlevelek voltak, amiben hát a családját, felteszem én, a családját akarta megnyugtatni, magyarán az, hogy ő él, elfogadható anyagi körülmények között létezik, sőt, mi több, ugye a korlátlan lehetőségek hazájában, az Egyesült Államokban még nagy sikereket is ért el.
Akkor ez olyan, mint a Kislakár a Nagy Duna mentében című Petőfi vers, hogy miközben nyomorog, azt üzeni haza, hogy fiának kedvez a szerencse, már mint édesanyjának.
Igen, hát ez nyilván bárki nehezen vallotta volna be, hogy ő sokkal nehezebb körülmények között él, mint amiben otthon élhetne. Ugye tegyük hozzá még azt is, és persze itt most én kalandozok különböző irányokba, hogy Santusnak ugye módja lett volna hazatérni. Ez is egy az ő életével kapcsolatos toposz, hogy ő kétszer megszökik az osztrák fogságból. Tudjuk azt, hogy fogságba került 1849, ha jól emlékszem, februárjában Érsekújvár mellett, hiszen ő a komáromi helyőrségnek a tisztje volt, és egy ilyen portja során kerültek összetűzésbe Érsekújvár mellett a osztrákokkal, és ott több honvédet fogságba ejtenek az osztrákok, elviszik Pozsonyon keresztül, és ugye fogságra vetik, és onnan az édesanyja közbenjárásával kiszabadul, és ő nem tér haza, tehát magától nem tér haza, hanem elmegy a mai Németországnak a délnyugati területeire, és ott fogják el újra azzal a váddal, hogy ő a katonatársait lázítja, hiszen őt magát is az első fogsága után besorozzák az osztrák hadseregbe büntetésképpen. Onnan szabadítja ki az édesanyja, akkor nem tér haza, és mondom, azzal vádolják meg, hogy a katonatársait szökésre buzdítja, újra letartóztatják, de akkor szabadon engedik azzal, hogy úgymond haza deportálják. Tehát neki haza kellett volna jönnie, és ő nem hazamegy, hanem egy bejáratott menekülők számára bejáratott útvonalon Németországon keresztül Hamburgba megy, és onnan ugye Londonba hajózik. Tehát tulajdonképpen ő maga dönt az emigráció mellett. Ugye beszélünk 1850-ben egy 25 éves fiatalemberről, akinek mondhatnánk azt, hogy világot akart látni, kalandvágya volt, meg hát nyilván azért tartott attól, hogyha hazajön, akkor azért még további retorziók érhetik. Tehát nyilván a családja számára azt kellett mutatnia, hogy ő nem rosszul járt ezzel a lépéssel, hanem hát sikereket ért el, és ezeket írja le ezekben a leveleiben. Tehát, hogy említettem, egyfelől európai tudományos expedíciók résztvevőiként tünteti fel magát, másfelől pedig olyan amerikai expedíciónak a, nem csak hogy a résztvevőjeként, hanem van olyan, amiről azt jelenti, hogy két hét után már ő volt a vezetője az expedíciónak, miközben csak fölvették oda alkalmazottnak, amelyeknek az volt a célja, hogy a Mississippi-től nyugatra eső területeket tárják föl, és összekapcsolják a préri vidékét a már amerikai, hogy is mondjam, fennhatóság alatt levő Kaliforniával. Tehát az az ismeretlen nagy területen, mert Szikláshegység és hasonló vidék, azokat célozták ezek az amerikai expedíciók, ezeknek a feltárását, részben tudományos céllal, de sokkal inkább útépítés és vasútépítés céljából, ahol először a nyomvonalakat kellett kijelölni, meg kellett építeni az utakat, ezeket biztosítani kellett az indiánok támadásai ellen, és hát ezeknek az expedícióknak a résztvevőjeként, illetve a vezetőjeként tünteti fel magát Santos ezekben a levelekben. Ehhez képest történik az, hogy 1949-ben megjelenik egy életrajz, egy szakmainak nevezhető életrajz egy amerikai szerző tollából, aki ebből írta a disszertációját még a II. Világháború előtt a Columbia Egyetemen, és hát ő miután hozzáfér az ottani forrásokkal, ellentétben azokkal a magyar szerzőkkel, akik próbálták ugye Santos életét bemutatni a hazai közönségnek, és rájön arra, hogy azok az állítások, amik Santos leveleiben szerepelnek, azok tulajdonképpen megtalálható kivétel nélkül olyan amerikai szerzőknek a műveiben, akik ezeket a bizonyos feltáró expedíciókat vezették. És rájön arra, hogy tulajdonképpen mindaz, amit Santos magának tulajdonít, az egy plagizálás, tehát Hári Jánosként mesél nem vele megtörtént eseteket. Tehát ez volt ennek az amerikai szerzőnek az álláspontja, persze ez Magyarországon nem vált ismert, én nem terjedt el, maradt továbbra is ugyanaz a toposz, hogy Santos a nagy felfedező, aki az amerikai hadsereg katonatisztje, és így tovább. De ahogy mondtam, ez maradt a, mondjuk így a tudományos világnak az álláspontja, és ehhez képest tudtam én egy picit tovább lépni, ugye erről beszéltem az én előadásomban, mert az elmúlt években végzett levéltári kutatásaim alapján találtam olyan dokumentumokat, részben levéltári dokumentumokat, részben az internetnek köszönhetően olyan szakmai publikációkhoz lehetett hozzáférni, amik árnyalták azért ezt a képet, mind a kettőt, tehát az európai expedícióban való részvételt, meg az amerikai expedíciókban történő részvételét is. Ugyanis került elő egy olyan dokumentum a bécsi hadilevéltárban, ami arról szólt, hogy akkor, amikor sokkal később, 1868 és 70 között Santos már a magyar állam kiküldöttjeként részt vesz a kelet-ázsiai expedícióba, és ott konfliktusba kerül az osztrákokkal. Ez a konfliktus olyan erős lesz egyébként, ezt nem említettem az előadásomban, hogy a bécsi hadilevéltárban a kelet-ázsiai expedíció dokumentumai között van egy külön dosszié, sőt azt hiszem évente fektették fel ezt a dossziét, aminek a borítóján az áll, hogy a Santos konflikt. Tehát ha tetszik, azt lehet mondani, a Santos balhé. Ugyanis az történt, hogy a magyar résztvevők azok nagyon összekülönböztek az osztrák résztvevőkkel, és miután Santos volt a legnagyobb tekintély a magyarok között, talán ő volt a legidősebb is, meg hát neki nagy múltja volt, ő volt az, aki összefoglalta ezeket az összetűzéseket, ezek részben mondjuk így szakmai összetűzések voltak, a tudományos gyűjtéssel, a kereskedelmi kapcsolatokkal és a kereskedelmi jelentésekkel való összetűzések, illetve politikai összetűzések, ugye a kiegyezés után vagyunk egy-két évvel, az osztrákok egészen más gondolnak erről, mint a magyarok, és ezért aztán ugye párbaig jutó konfliktusok vannak, és ezt írja le Santos, és írja le, hogy hát gyakorlatilag ellehetetlenítik az osztrákok az ő munkáját, és az a jelentés, ez végigfut az adminisztráción, elkerül ugye a magyar kormányhoz, az ő fölöttese, az Gorove István kereskedelmi, mezőgazdasági, röviden szólva, hogy akkor hívták közgazdászati miniszter, tehát oda kerül ez a jelentés, és továbbítják Bécsbe, végigmegy a bécsi adminisztráción, és kiadják ezt a jelentést a még úton levő expedíciónak, és arra kérnek mindenkit, hogy tanúvallomást tegyen. És többek között tanúvallomást tesz az expedíciónak az a vezetője és Carl von Scherzer, akivel Santosnak a legélesebb ellentétje volt, illetve az expedíciónak gyakorlatilag a vezetője volt, és ez a Carl von Scherzer az, aki 1853-ban New Orleansban az egyik ilyen felfedező vagy expedíciót vezető ember volt. Ő egyébként érdekes módon ő ugyancsak részt vett a szabadságharcban, csak ő a bécsi felkelésben vesz részt, Neki is emigrációba kell mennie, mint Santusnak, csak neki előbb megbocsátanak, visszatér Ausztriába, már az 1857-59-es úgynevezett Novara expedíció, ez egy földkörüli tudományos expedíciót, már annak a vezetője lesz, és őt bízzák meg a kelet-ázsiai expedíciónak a mondjuk így szakmai, tudományos, politikai vezetésével, és ő kéri meg az ő egykori útitársát, akivel együtt voltak Amerikában, Moritz Wagnert, aki egy német földrajztudós és a Müncheni Néprajzi Múzeum alapítója, hogy írjon mellette, tehát Scherzer mellett, írjon egy vélemény Santusról. És ő írja le azt, hogy ők valóban, tehát Scherzer és Wagner, fölfogadták Santus New Orleansban 1853-ban, mert hogy ő nagyon-nagyon rossz körülmények között élt akkor. Ő kérte, hogy vegyék fel az expedíciókhoz úgynevezett leírónak, erre van egy speciális német kifejezés, amit elég hosszú ideig tartott kibogozni, hogy mi az összehez. Tehát magyarán az expedíción szerzett állatoknak a leírása, meg gondolom az események rögzítése, és aztán hát ebben a tanúvallomásban ez a Moritz Wagner elmondja, hogy hát Santus el kellett bocsátani. Mert hogy nem felelt meg a legcsekélyebb várakozásoknak sem, ugyan kifogástalan úriember volt, de nem értett ehhez a munkához. Ekkor még 1853-ban Santus nem volt egy képzett gyakorlott gyűjtő. A lényeg az, hogy viszont ebből az is kiderül, hogy ellentétben, amit az amerikai szerző állít, legalábbis ebben az expedícióban részt vett Santus. Tehát lehet, hogy a saját hazaküldött leveleiben olyanokat is megemlít, olyan expedíciókat és személyeket, amikben ő nem vett részt, akiket ő nem kísért el, de legalább egy expedíció volt, aminek ha csak ilyen módon is, de részese volt. A másik, amiben árnyalni lehetett ezt az amerikai szerző által felvetett képet, az az amerikai katonai feltáró expedíciókban való részvétel, ugyanis az történik, ezt ugye tudjuk, ez egy teljesen független forrás, 1855, ha jól emlékszem, szeptemberében Santus belép az amerikai hadseregbe önkéntes katonaként, az én véleményem szerint azért, mert minden egyéb lehetőség bezárul előtte, tehát szó nincs arról, hogy ő katonatiszt lenne, hogy nagy fizetésére expedíciókat vezet, hanem egyszerűen a megélhetés a biztosítására más lehetősége nem volt. Belépett az amerikai hadseregbe, St. Louisba, és onnan átvezényelték Fort Riley nevű erődbe, amit 1853-ban alapítottak, azzal a céllal, hogy ez az erőd legyen az egyik bázisa azoknak a feltáró expedícióknak, amiről már beszéltem, és tudjuk azt, hogy ott ki volt a parancsnoka, és ennek a parancsnokának maradtak fönt jelentései, illetve róla készült életrajz, és róla lehet tudni, hogy ő többek között földmérő képesítéssel rendelkezett, és korábban ilyen munkákat végzett már az amerikai hadsereg kötelékébe, és azért vezényelték ide Fort Riley-ba, hogy tovább nyugat felé hasonló munkát végezzen, illetve katonai egységekkel biztosítsa ezeknek az utaknak a megépítését az indiánok ellen, ugye ez a terület, ez abszolút az akkori határvidék, vagy ha tetszik a vadnyugat, és segítse azoknak a nyugat felé tartó telepeseknek az útját, akik ugye haladtak, mert már a Mississippi-től keletre levő területeket lassan-lassan elfoglalják, és ugye nyugat felé mentek, hogy újabb területeket telepítsenek be. És ugye nem lehet biztosan tudni, de van olyan helynév, ez biztos, ami szerepel Santus leveleiben is, mint egy olyan pont, ahol ő a saját maga által vezetett expedíciók során megfordult, illetve ennek a bizonyos katonatisztnek a jelentéseiben is. Tehát én azt gondolom, hogy itt is hasonló történt, mint New Orleansban, hogy mindazok az expedíciók, amiket magának tulajdonít Santus, azok, hogy mondjam, a mesék világába utalandók, de valószínűleg ő az amerikai hadsereg közkatonájaként parancsra, Fort Riley tartózkodása alatt részt vett olyan feltáró expedíciókban, amelyet az amerikai hadsereg ezzel a céllal vezetett. És ezeket a saját magától átélt eseményeket mosta össze más felfedezők által leírt eseményekkel. Ugye azt is tudjuk, hogy ezek a művek, amit ezek a felfedezők írtak, ezek hozzáférhetőek voltak az amerikai hadsereg erődjeiben. Sőt, van
Santusnak... Volt könyvtár? Tehát ezek porfészkek voltak, nem?
Ezek porfészkek voltak, de tudjuk az, hogy az amerikai kongresszus adta ki ezeket az útleírásokat nagy példányszámban, részben azzal a céllal, hogy ezekben az erődökben is, ahonnan ugye tovább indultak ezek a felfedező utak, hozzáférhetőek legyenek, és Santusnak az egyik leveléből, amit a Smithsonian intézetnek írt akkor, amikor már az Washingtoni Smithsonian intézetnek a gyűjtőjévé vált Fort Riley-ban, leírja, hogy neki is van példánya ezekből a könyvekből. Mindezt összefoglalva azt mondhatnám, hogy azt hiszem, hogy lehet egy kicsit árnyalni a valóságot a két szélső álláspont között. Az egyik az, ami ugye azt mondja, hogy hát ő egy fantasztikus sikereket elért magyar felfedező expedícióvezető volt az Egyesült Államokban, a másik pedig azt mondja, hogy hát mindenből semmi nem igaz, hanem minden plágium, és hát valószínűleg a kettő között van az igazság.
Akkor mondhatjuk úgy finoman fogalmazva, hogy megelőlegezte magának a bizalmat, hiszen nagy utazóvá, nagy gyűjtővé vált az idők során.
Hát lehet ezt is mondani, hogy megelőlegezte magának a bizalmat. Igen, én sokat gondolkoztam azon, hogy főleg egy idő után, itt most ugye nem tértem ki ebben az előadásban, de Santos aztán írt egy másik könyvet is a kaliforniai utazásairól, amiben ugyanígy plagizált. Ez már egy kicsit későbbi időszak, 1858-59, és hát ugye gondolkoztam ezen, hogy vajon ezeket miért tette. Az első esetben még azt gondolnám, hogy még ugye nem volt még igazán saját tevékenysége, saját múltja, vele megtörtént eseményeket esetleg nem találta elég érdekesnek.
Tulajdonképpen egy csicska volt az erődben.
Igen, egy közkatona volt, aki aztán néhány hónap után azért kiemelkedett ebből a körből, ugye erről nem beszéltem, az előadásban említettem, hogy ezeknek az erődöknek az is a feladata volt, pontosabban az erődök orvosainak, hogy a Washingtoni Smithsonian intézet számára végezzenek természetrajzi gyűjtéseket. Tehát nem csak földrajzi felfedezéseket tettek ezekből az erődökből kiindulva, hanem az is cél volt, hogy feltárják az amerikai nyugatnak a természeti képét. Állatokat gyűjtsenek, növényeket gyűjtsenek, geológiai gyűjtéseket végezzenek, stb. És ezek az orvosok kiválogatták az értelmesebb, képzettebb katonákat, ugye ezek nagyon vegyes összetételű helyőrségek voltak, ezekben voltak nyugati arisztokraták, olyan veterán katonák, akik a keleti háborúban, tehát a keleti partvidék háborúban vettek részt, és akkor azoknak vége lett, leszereltek, kerestek új foglalkozást, de voltak közöttük egész egyszerűen bűnözők is, akik beléptek az amerikai hadseregbe, és akkor így menekültek meg. Na most ezek között nyilván viszonylag kevés volt a képzettebb, nyelvet tudó, értelmesebb embereknek a száma, és ezeket az embereket halázták ki ezek az orvosok, és így kerülhetett nyilván Santos is, akiben valószínűleg volt már egy törekvés arra, hogy ő gyűjtővé váljon, hiszen azért lépett be ebbe a New Orleans-i expedícióba is 2 évvel, 3 évvel korábban, 1853-ba. Tehát ő ilyen módon kerülhetett kapcsolatba ezzel ennek az erődnek az orvosával, William Hammonddal, és ezért aztán ő előre is lépett. A helyőrségnek a kórházában lett szanitéc, és ugyanezt a posztot töltötte be később is, amikor Fort Rileyből Kaliforniába egy másik erődbe vezényelték át Fort Tejonba, és ott a tevékenységének a másik oldalát már kifejezetten az tette ki a Smithsonian megbízásából, hogy ő gyűjtő tevékenységet folytasson. Tehát ott talán már lehetett volna egy kicsit többet írni a saját valós tevékenységéről, mint valótlanságokat kreálni, de az biztos nem volt olyan érdekes. Ugye az ő harmadik állomás helye, tehát ugye volt Fort Rileyban 1855 végétől 57 elejéig, aztán utána volt Kaliforniában, tehát Fort Tejonban, és onnan pedig átkerült a kaliforniai félszigetnek a legdélebbi csücskére, ott már teljesen egyedül, mert hogy az amerikai kormány az úgynevezett árapályvizsgáló berendezéseket működtetett végig a tengerparton, tehát az Atlanti-óceán partvidékén, a Mexikói-öbölben és a Csendes-óceán partvidékén. Ezeknek az volt a feladata, hogy a tenger mozgását vizsgálják azzal a céllal, hogy a hajózáshoz, éghajlat, meteorológiai dolgokhoz szerezzenek adatokat, és egy ilyen posztot vállalt el Santos annak érdekében, hogy azon a helyen, tehát a kaliforniai félsziget déli csücskén, amit korábban nem tártak még fel természetvezőleg, ott is gyűjtsön. És ezt vállalta el harmadiknak, és ezt a berendezést, vagy ezt az állomást működtette 26 hónapon keresztül egészen extrém körülmények között, tehát itt azt úgy kell elképzelni, hogy 10 mérföldre volt a legközelebbi ház attól a sziklától, ahol ő sátorban élt. Kilométereket kellett gyalogolni, hogy ivóvízhez jusson. Tehát egészen hihetetlen nehéz körülmények voltak, ahol aztán ő mondom 26 hónapot töltött és egy fantasztikus gyűjtőmunkát végzett, de lehet, hogy ez sem volt, ugye ez a napi monoton munka, nem volt annyira érdekes és izgalmas, hogy erről írjon a leveleiben, és erről írjon egy könyvet, tehát valószínűleg ezért lehetett az is, hogy a második kaliforniai vidékéről szóló könyvében is hát ő azért erősen plagizált, tehát nem lát bele sajnos az ember az ő fejébe, de én azt gondolom, hogy ő nyilván a saját szerepének a kiemelésére, plusz azért, hogy ezek a könyvek jól eladhatók legyenek, hiszen abban is gondoljunk bele, hogy a 19. század közepén, második felében ezek a könyvek jelentették a National Geographicot, vagy jelentették a ma ismert ilyen ismeretterjesztő tévécsatornákat, tehát ezeken keresztül lehetett tájékozódnia az európaiaknak ezekről a távoli világokról, és ezeket komoly példányszámba adták ki, és komoly nyereséget hoztak a kiadóknak is, meg a szerzőknek is. Tehát érdekeltek voltak abba, hogy minél érdekesebb könyveket adjanak ki. És miután ugye Santusnak nagyon nem volt más bevétele, ő korábban is már írt tudósításokat, még a londoni emigrációjából is, azt hiszem ez volt a címe pont, hogy Magyar Hírlap. Tehát neki fontos volt az, hogy erről az oldalról is valami bevételhez jusson, és talán ő úgy gondolhatta, hogy az, ami vele történik, ez a mindennapos gyűjtőtevékenység, egy helyhez kötöttség, ismétlődő monoton tevékenység, ez nem annyira érdekes az olvasók számára, hogy ebből egy könyv születhessen, és akkor azt el lehessen adni, és talán emiatt színezte ki a vele megtörtént dolgokat, meg nyilván mondom a családja számára. Tehát azt lehet tudni független forrásokból, hogy amikor ő 1862-ben hazalátogat, tehát megkapja az amnestiát 1859-ben, jól emlékszem, végigcsinálja ezt a hihetetlen kemény munkát a kaliforniai félszigeten, és akkor hazajön. Akkor még úgy jön haza, hogy itthon szeretne maradni, és itthon szeretne valami megélhetéshez jutni, ez nem sikerül, és akkor aztán visszamegy még az Egyesült Államokba 2 évre. És ugye a legbiztosabb forrásokat azok a levelek jelentik, amiket ő kb. 2 heti gyakorisággal a Smithsonian intézet számára írt. Ezek kvázi jelentések, amiben beszámol a saját gyűjtéseiről, rajzokat készít, leírásokat a állatvilágról, stb. De sok minden mást is beleír, és ezekből a levelekből derül ki, hogy amikor ő visszatér New Yorkba és Washingtonba, azzal, hogy majd ő Európába jön és hazalátogat, akkor gyakorlatilag nincsen pénze. Úgy szedi össze azt a pénzt, amiből hazajöjjön, és amiből fel tud öltözni. Tehát meg tud jelenni itthon, ugye itt nyilván mindenki azt várta, hogy hát 12 év után hazajön a nagy egyesült állam, a dollárpapa az emigrációból, és hát ő nyilván félt attól, hogy a családja, az ismeretségi köre mit fog szólni, hogy hát ott volt több mint 10 évig, és hát ennyire vitte csak. Az ő terve az volt, és ez nem vált be sajnos, hogy ő mindig úgy gyűjtött, hogy sorozatokat gyűjtött az állatokból, és akkor meg volt határozva, hogy az első példány az a Smithsonian intézeté, a második példányt a Smithsonian küldje haza a Nemzeti Múzeumnak, és a harmad példányokat pedig tegyék neki félre azzal, hogy ezeket ő eladja. Ugye ez az a korszak, amikor a magánemberek is, meg a múzeumok is óriási számba szívják föl az ilyen gyűjteményeket, vásárolják meg, és ez anyagi lehetőség is volt. Csak az volt a probléma, és ezért aztán össze is különbözött a Smithsonian vezetésével, hogy az általa gyűjtött példányokat és a Washingtonba küldött példányokat sok esetben a Smithsonian már tovább cserélte európai múzeumokkal, azért, hogy európai állatokat kapjon a saját gyűjteménye számára. Azaz nem volt hova eladnia Santusnak a saját példányait, vagy maga a Smithsonian a másod példányokat továbbadta más amerikai intézményeknek. És ezért aztán nem maradt Santusnak a saját gyűjtéséből. És akkor aztán az történik, hogy hát egy ilyen vita alakul ki, de a lényeg az, hogy az ismerősei a különböző amerikai tudományos intézetekből, meg preparátorok összedobnak annyi pénzt, meg kölcsönadnak annyi pénzt, hogy fel tudjon öltözni, kalapot ver, stb. És legyen valami pénze, meg még azt hiszem adnak is neki preparált állatokat, hogy amikor átjön Brémába, akkor az ottani múzeumnak tudjon eladni. Tehát mondom, biztos, hogy az, hogy ő ilyesmiket tulajdonított saját magának, ennek a hátterében ez is benne volt, hogy ő kedvezőbb színben tűnjön fel itthon Magyarországon, mint amiben valóságban volt. Anyagi szempontból ő hihetetlen nehéz körülmények között volt, egészen döbbenetes. Tehát amikor ő az amerikai hadseregnek a közkatonája lesz, akkor kap havi 7 dollárt.
Ez mennyi? Vagy viszonyítva mennyi?
Most ezt nem tudom átszámítani. Ő azt állítja magáról ugyanebben az időszakban, amikor hazaír leveleket, hogy 50 dolláros bérér szegődik el térrajzolónak. Hát ez igen.
Vagyis hát az zsoldja.
Hát az a zsoldja, igen. Hát ugye szállása megoldva, étkezése megoldva, egyenruhát nyilván kap, és akkor ennyi járt egy közkatonának. És ugye ebből kell neki finanszírozni a gyűjtéseit. Ugyanis azok a tudományos intézetek, amelyeknek ő gyűjtött, ők nem fizettek neki. Utólag megtérítették, mondom, utólag megtérítették, és általában csak részben térítették meg a gyűjtésnek a költségeit. Tehát az, hogy preparáló anyagok, hogy vegyszerek, hogy ládák a gyűjtött anyagnak a továbbítása, ezt mind neki kellett előállítani, és mind neki kellett megfinanszírozni. Ő azt fektette ebbe a dologba bele, hogy az volt a terve, hogy az úgynevezett harmad példányokat megőrzik neki, azt majd ő elviszi Európába, és akkor ott eladja, és akkor visszajön a befektetett pénz. Tehát ez abszolút nem volt egy ilyen, hogy is már anyagi szempontból egy nagyon gyümölcsöző dolog. Aztán különböző dolgokat még el tudott azért érni, tudott máshonnan pénzt szerezni, de például nagyon érdekes, hogy amikor aztán végleg hazajön 1864-be, akkor maradt fönn egy olyan levele a Smithsonianben, amiben az iránt érdeklődik, hogy hogy lehetne kőolajat exportálni Magyarországra. Ugyanis ezekben az években fedezik fel Pennsylvániában az első kőolajmezőket, és lesz ebből kezdődő üzlet. És ő meglátja ebben a lehetőséget, de aztán kiderül, hogy valamilyen osztrák cég már ezzel foglalkozik, meg aztán elhal a dolog, tehát nem tudom, hogy bármi történik, de a lényeg az, hogy ő kereste folyamatosan azokat az egyéb lehetőségeket, amiből ugye pénzhez lehetett volna jutni, és ez mutatja elég jól, hogy az ő anyagi helyzete az igen-igen sanyarú volt.
Még egy elvaratlan szálunk van, se nem Hári János, se nem Old Shatterhand, vagy mégis, hiszen előkerült egy puska a nevével, John Santos névvel, ez van belegravírozva, és kísértetejesen hasonlít a Henry féle karabélyhoz, amit sok golyót tudott kilőni, illetve tárolni. Hát ez egy Winchester, nem?
Tudomásom szerint igen, ezt a szállat én sem tudom elvarni, tehát én is erről ennyit tudok, hogy ha jól emlékszem, 1994-ben ajánlották föl vételre ajándéknak a Győri Múzeumnak, ugye az akkor Santos János nevét viselte, ugye Santosnak az volt a Győrhöz való kötődése, hogy a nagynénje ott lakott, és amikor a nagynénje meghalt, akkor a saját családja költözött oda, hiszen ugye Santos Csokonyán született, ami ma Csokonya Visonta, egy kis falu volt akkor Somogy megyébe, és ez egy előrelépés volt a családnak, amikor az anyjának a lánytestvére meghalt Győrbe, és akkor ők megörökölték azt a házat, oda költöztek, illetve Santos gyerekkorában a Győri Bencés gimnáziumban tanult, tehát ilyen szempontból volt kötődése. Plusz ő nem csak a Nemzeti Múzeum számára küldött haza, tehát ez neki nagyon fontos volt, tehát tényleg ez a hazafiúi, a jó, abszolút jó értelemben vett hazafiúi buzgalom. Tehát nem csak a Nemzeti Múzeum számára küldött haza, vagy küldetett haza természetrajzi anyagokat, hanem vidéki intézményeknek. A Győri Múzeum ekkoriban alakul, 1850-es évek végén, hiszen ott tanár a Bencés gimnáziumban Rómer Flóris, aki szinte nincs rá konkrét írásos adat, de szinte biztos, hogy Santosnak a tanára kellett, hogy legyen ebben a gimnáziumban, mert hogy idősebb Santosnál, tudjuk, hogy a Bencés gimnáziumnak volt a tanára, és összesen 6 tanár volt akkor ott, amikor Santos oda járt az 1830-as években, tehát alig ha kerülhették el egymást, és aztán ők levelező kapcsolatba kerültek, barátságba is kerültek, együtt gyűjtöttek, aztán utána 1873-ban a bécsi világkiállítás számára Magyarországon, és emiatt is fontos volt Santos számára, hogy oda is juttasson különböző természetrajzi anyagokat, még a mai napig is megvan, azt hiszem, egy olyan kolibri, amit Santos gyűjtött, tehát a Győri Múzeum, és emiatt nevezték el róla ugye a múzeumot, és nyilván emiatt került oda ez a bizonyos puska, amiben bele van vésve ugye Santosnak reverendes ilyen formában, hogy John Santos. Én ennyit tudok róla, de ebben nem vagyok igazán autentikus, hogy ez Gödöllőn került volna elő véletlenül valamilyen árokásás során, és valami olyasmit is hallottam, de ebben én nem vagyok biztos, hogy Santos gyereke leszármazottai a trianoni határ bezárulása után Gödöllőre kerültek, és esetleg emiatt kerülhetett a földbe ez a fegyver, is kerülhetett utána ugye a múzeumba, de hogy ennek bármi köze legyen Old Shatterhandhez, ezt nem tudjuk. Ennél többet nem tudunk. Az biztos, hogy Santosnak több fegyvere is volt. A Smithsonian-nek írott levelekben gyakran előkerül az, például Fort Riley-ban ott marad a puskája, és akkor ír a Smithsonian-be, hogy ezt intézzék el, hogy küldjék utána Fort Tejonba. Különböző puskákat használt a különböző típusú állatokra. Ugye neki úgy kellett elejteni ezeket az állatokat, hogy ne semmisüljenek meg, hanem ezek kitömhetők, preparálhatók legyenek, és nagyon-nagyon másfajta fegyvert kellett használni mondjuk apró madarakra, meg jaguárra. És ezért aztán ugye neki több fegyverrel kellett rendelkezni, ezt tudjuk.
Az elhangzott beszélgetésben a 200 éve született Santos Jánosról dr. Gyarmati Jánost, a Néprajzi Múzeum főmuzeológusát hallották. Szülőföldem Budafok, a Pezsgő és Bor városa megtisztelő cím birtokosa. Nem véletlen tehát, hogy minden év szeptemberében megrendezésre kerül a hagyományos Pezsgő és Bor Fesztivál, melynek programja idén egy kiállítással is bővült. Műsorunk hátralévő részében ide kalauzolom el hallgatóinkat. Az idei Bor és Pezsgő Fesztiválra nyílt meg a Magdolna udvar legújabb időszakos kiállítása Budafokon, és ez a kiállítás a budafoki pezsgő pincészeteket mutatja be. Gyönki Viktória muzeológus, a kiállítás kurátora. Hogy jött az ötlet, hogy pont most nyíljon egy ilyen kiállítás?
Már évek óta terveztük, hogy a Pezsgő és Bor Fesztiválra nyissunk egy ilyen tematikájú kiállítást, és ebben az évben ez meg is valósult, és az volt a cél, hogy ugye a mindenki által ismert törlei pezsgőgyáron kívül is azért egy kicsit többet tudjunk nyújtani ezzel a kiállítással, tehát szó van itt a pezsgőkészítés hagyományairól, úgy általában Magyarországon, és különös tekintettel Pest-Budára, aztán a budafoki pincékről is szó esik, hiszen azok nélkül itt azért eléggé nehezen lehetett volna borokat, pezsgőket, vagy akár sört is készíteni, ugye mindegyiket készítették Promontoron, illetve később Budafokon, és aztán a kiállításnak a nagyobbik része tekinti át azokat a pezsgőgyárakat, amelyek egykor és hát napjainkig is itt Budafokon működnek. Ezek közül nyilván a legnagyobb anyagot a törlei pezsgőgyárról tudjuk bemutatni, amely ugye a mai napig is működik, de azért több olyan pezsgőgyár is volt itt, főleg az államosítás előtti időszakban, a két világháború között például, amelyek hosszabb, rövidebb ideig működtek és elég nevezetesek voltak. Elsősorban mondjuk a François pezsgő pincészetet emelném ki. Louis François, aki itt Budafokon elég fontos személyiség volt így a társadalom szempontjából is. Ő is megnyitotta saját pezsgőpincészetét, és ő egyébként annak idején Törlei József hívására jött Magyarországra.
Igazából én azt hittem, és szerintem sokan, vagy legalábbis szerettük volna azt hinni, hogy a Törlei volt az első pezsgőgyár Magyarországon, de nem.
Nem, őt azért már megelőzték mások is, de az a fajta technika, amivel az elődök úgymond dolgozhattak, azok még csak hát utánozni próbálták azt a technológiát, amely Franciaországban akkor már elég jól működött, és hát csúcspontjára valójában ténylegesen Törlei pezsgőpincészetének a megalapításakor került. Ugye az ő nevéhez több szabadalom is fűződik, és gyakorlatilag mind a pezsgőkészítés, mint pedig a palackozás területén ő jelentős előrelépéseket tett.
Mi az, amit ő tudott, és a többiek nem?
Egyrészt az, hogy ő Franciaországban tanulmányozta a pezsgőkészítés mikéntjét. Ugye ő egyébként nem pezsgőgyáros családból származott, ugye ez nyilvánvaló, hiszen ennek a hagyományai Magyarországon eléggé szűkösek lehettek abban az időszakban, szóval ő helyben megtanulta ennek a fortéjait, és ami még nagyon fontos, hogy a reklámozása is nagy hangsúlyt fektetett, és a termékei gyakorlatilag országszerte, majd pedig Európa szerte is nagyon hamar tudta elérhetővé, népszerűvé és ismerté tenni. Úgyhogy azért is van az, hogy a mi kiállításunkon is rengeteg plakátot, illetve számoló cédulát tekinthetünk meg, amelyek a kor művészei, nagy neves művészei által készültek, és amelyek rendkívül megragadhatták az emberek figyelmét, mint kisebb-nagyobb reklámok, és biztosan hozzájárultak a márka sikeréhez, amely a mai napig is tart.
És látszik a plakátjaikon, ahogy sorban nézzük őket, hogy hogyan mennek át a különböző korszakokon, stíluskorszakokon, művészettörténeti korszakokon, és viselik magukon az adott kornak a stílusát. Nincs már pezsgő plakát?
De azért még itt a 80-as, 90-es évekből is van egy-két olyan plakátunk, amelyet ugye a törlei pezsgőpincészet adott ki, tehát hogy azért ezeknek a reklámanyagoknak nyilván a mai napig is van létjogosultsága, de azért a plakátkészítés ugye a századfordulón egy kicsit más jellegű volt, hiszen akkor a korneves képzőművészei készítették ezeket az alkotásokat gyakorlatilag, hogy azért manapság inkább már a számítástechnikai eszköz kerülnek előtérbe, úgyhogy egy nagy változást tapasztalhatunk. Azt gondolom, hogy egy-egy ilyen kiállításnak ez a része majdnem, hogy a képzőművészet akkori állapotát mutatja be, úgyhogy ebből a szempontból is nagyon érdekes véleményem szerint.
Van itt nagyobb papíremlékek mellett apróbbak is egy vitrínben. Mik ezek?
Ebben a vitrínben olyan eredeti dokumentumokat gyűjtöttünk össze, amelyek köthetők a Törlei, illetve a François Pezsgő pincészetnek a tevékenységéhez, meg a családtagoknak a magán működéséhez is. Tehát vannak itt különböző díszes fejlécű számlák. Van egy eredeti kézzel írott levél Törlei Józseftől testvérének Gyulának, és ami még egy érdekesség, hogy Louis François-nak a felesége, aki egy helyi sváb család leszármazottja volt, Ner Anna, az ő zászlóanyává szentelése is látható itt. Ugye a budafoki Dalárdának volt a zászlóanyja, ez a bizonyos Ner Anna. Ugye, ahogy említettem már, Louis François-nak a szerepe is elég jelentős volt, ő volt budafok bírája is 4 évig, de a helyi olvasókörnek is alapító elnöke volt, úgyhogy mindenképpen igyekeztek megnyilvánulni itt a helyi közéletben. Itt egyébként néhány portréfotót is kinyomtattunk, mint egy kíséretül ezeknek a dokumentumoknak, és a Louis François is egy nagyon szép magyaros dísz öltözetben van. Ezeket nagyon szerette, egyébként több ilyen felvétel is fönnmaradt róla, hogy hát ezzel is demonstrálni kívánta, hogy hát ő magyarrá lett itt tulajdonképpen.
Említettük Törlei Józsefet, a François pezsgőgyárat, volt még Budafokon több is?
Igen, igazság szerint, amikor elkezdtem ezzel a témával foglalkozni, és utána olvastam, meg több helytörténésszel beszélgettünk erről a témáról, gyakorlatilag akkor világosodott meg ez az egész téma, hogy itt valójában nagyon sok céget meg lehet említeni. Ezeknek a cégeknek vannak olyan előzményei, és hogy mondjuk borkereskedelemmel foglalkozó vállalkozók alapítottak pezsgőgyárat. Ugye a Törlei és a François népszerű felbuzdulva, gyakorlatilag egyfajta robbanás volt a 10-es, 20-as, 30-as években. Egymás után nyíltak a pezsgőgyárak. Hát ezek inkább azért ilyen manufaktúra jellegűek voltak, nyilván amit kisüzeminek hívnánk napjainkban, és azért a gazdasági válság, amely a két világháború között volt, ezeknek a működését sok esetben rövidre szabta. De hogy egy párat azért megemlítsünk, például a Dicül pezsgő, ugye ennek a pezsgőgyárnak az épülete a mai napig is megtekinthető. Itt Budafokon a Dicül lépcsőn, itt a Kossuth Lajos utcában, hogyha felsétálunk, akkor pont azt az épületet látjuk a lépcső legtetején, úgyhogy az is egy érdekes vállalkozás volt és egy sikertörténet. Akkor a Paludjai pezsgőpincészet szintén borkereskedői háttérrel indult el, és ez egy családi vállalkozás volt, úgyhogy azért voltak olyan vállalkozások, amelyek, ha nem is lettek olyan híresek, mint az előbb említett Törlei és François, azért néhány évtizedig akár működtek is, és ahogy említettem, az államosítás azért ezeknek a történeteknek a végét jelentette, és hát majdnem, hogy magának a pezsgőkészítésnek is, hiszen amikor létrejöttek ezek a nagy állami vállalatok, ugye a 40-es évek vége, 50-es évek eleje, azért a pezsgőkészítés az nem került előtérbe, hiszen az egy úri ital volt, az éppen megszülető szocialista, kommunista rendszernek az nem volt a barátja igazából, hogy ilyen italokat igyenek a
dolgozók.
Igen, a dolgozó nép, úgyhogy ez egy elég jelentős időre háttérbe szorult, de aztán egy néhány évtized múlva előkerült, és azért a Törlei márka név is ugye visszakúszott szépen a köztudatba, úgyhogy gyakorlatilag egy néhány évtizedes kihagyással, de azért ez a napjainkig is ugye megmaradt.
Van itt a többi budafoki pezsgőgyár mellett egy ismerős név, nem mint pezsgőgyár ismerős nekem, hanem mint vezetéknév, Podámer. Én ismertem még Podámereket, biztos, hogy rokonok, vagy leszármazottak.
Valószínű, és egyébként most is élnek még itt Budafokon Podámer leszármazottak. Ugye ez abból a szempontból érdekes családtörténet, hogy ők emigráltak, és egészen Kanadáig jutottak el, és ott folytatták a pezsgőkészítést. Ez sajnos, ahogy megtudtam, egy külföldön élő Podámer leszármazottól már megszűnt, de azért van olyan budafoki, aki nem szakadt el ezektől a hagyományoktól, még külföldön sem.
Mi az, amit kiemelünk a kiállításból?
Igen, hát először is azt lenne fontos megjegyezni, hogy ahogy a Magdolna udvar időszaki kínálításaira jellemző, most is nagyon sok tárgyat kölcsönbe kaptunk, egyrészt közgyűjteményektől, ami evidens, hiszen közgyűjtemények mindig működnek együtt kiállítások elkészítésekor, de hogy nagyon sok magánszemély is egy-két vagy akár több emlékkel is hozzájárult ehhez a kiállításhoz, és ezek közül szeretnék kiemelni egy-két tárgyat, például van 1920 körülre datálható pezsgőnk, amelyben még van is pezsgő egyébként, hát ennek az élvezeti értéke nyilván már a nullával egyenlő, de...
Ki őrizgette ezt?
Hát egy magángyűjtőtől van, ő egy árverésen vásárolta meg, egy fiatal történész és borász szakemberről van szó. Itt nagyon érdekel, itt a budafoki pincék világa, Sólyom Bencinek hívják, és neki a családi hagyományok is kötődnek ez az egész pezsgőkészítéshez, borkészítéshez, úgyhogy ő lelkesen gyűjti az emlékeit budafoknak ebből a szempontból, úgyhogy őt is meg tudtuk erre kérni, illetve hát egy budafokon elég jól is ismert helytörténész Garbóczi László is nagyon szép emlékeket adott kölcsön nekünk ebbe a kiállításba, és hát ha már így megkezdtük a felsorolást, akkor érdemes megemlíteni azt, hogy a közgyűjtemények közül a Szabó Ervin könyvtár Budapest gyűjteménye az, akiktől rengeteg emléket kaptunk, főleg számoló cédulákat, a Józsefvárosi Múzeum is hozzájárult, úgyhogy nagyon sok helyről érkezett az anyag, most már ezért a Magdolna udvarnak is, ha bár fiatal gyűjtemény van, egy-két olyan tárgya, amelyet ebbe a kiállításba be lehetett illeszteni, úgyhogy gyakorlatilag a bőség zavarával küzdöttünk, amikor a kiállítást építettük szeptember elején.
Az elmúlt percekben a budafoki pezsgőgyárosokról Gyönki Viktóriát, a budafoki Magdolna udvar helytörténeti gyűjtemény és művészeti galéria vezetőjét hallották. Ezzel mai műsorunk véget ért. Búcsúzom a zenei szerkesztő Vasvári Detti és a technikai munkatárs Pirincsik Márton nevében is. Mindannyiuknak további szép napot és jó rádiózást kívánok. Tikovics Ernőt hallották. Most elhangzott műsorunkat szombaton 22 óra 5 perctől megismételjük. Finca la vino, calda la testa, una che festa fa preparar. Scelto il piatto, qualche ragazza, ecco che quella cerca menar. Ecco che quella cerca menar, cerca menar, cerca menar. Senza colorine, la magia, il minuetto, di la follia, di la ravano, fare valor. Fare valor, di la follia, fare valor, di la ravano, fare valor. Il più fa tombo, guardando canto, con questa quella buona reccia, buona reccia, buona reccia. La nana mi risa, doma mattina, una reccina deve aumentare. Alla mia lista, una reccina deve aumentare. Se non mi piaccia, qualche ragazza, deve con quella, cerca la dona. La nana mi risa, doma mattina, una reccina deve aumentare. Senza alcun ordine, la fusilla, una regina del mio mental, una regina del mio mental, una regina del mio mental, del mio mental, del mio mental, del mio mental.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid.